Ez itt a Marketing MSC Podcast, haladó marketing megoldásokkal
és a legfrissebb szakmai trendekkel.
Vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, és marketing szakembereknek, marketinges hallgatóknak,
akik a szakma élvonalába akarnak tartozni.
A házigazda Magykó Noémi.
Az autós médiapiac, tehát akik autóval kapcsolatos médiumokban dolgoznak, ez most világszerte egy elég komoly piacszűkülésen megy keresztül. A Total Car YouTube-on is nagyon figyeltünk erre, hogy a .hu megjelenő cikk jókor jelenjen meg, és az elején jól megtolja a videót, hogy az a néhány ezer, akár tízezer ember, aki onnan átkattint, az adjon egy lökést, egy indítást. Meghálálja az algoritmus, hogyha hozunk kívülről nézőt a YouTube.com felületére.
Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Marketing MSC 4. epizódja. Ha még nem iratkoztatok fel, akkor kérlek tegyétek meg a Google vagy Apple Podcasten, Spotify-on vagy a weboldalunkon. A mai témánk a YouTube csatorna indítása lesz, egészen az alapoktól, és a vendégem, akinek a példáján végigvesszük a feladatokat, a buktatókat, a lehetőségeket és a nehézségeket, az Bolla Gyuri, akit a Total Carból ismerhettek. Gyurival már nagyon régóta ismerjük egymást, tulajdonképpen a pályám kezdete óta, ugyanis ahol én gyakornok voltam még nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, az egy kommunikációs ügynökség volt, és Gyuri ugyanabban az épületben egy társügynökségnél volt produkciós vezető, és az ő nevéhez köthető részben az akkor nagyon népszerű RTL-es műsor az Autómánia. Azóta eltelt 13 év, Gyuri pedig rengeteg izgalmas dolgot csinált, de mindennek köze volt a tartalomkészítéshez, a videózáshoz és természetesen az autókhoz is. Nemrég saját YouTube csatornát indított, ahol már az első videójával néhány nap alatt 4000 feliratkozót és 50000 fölötti megtekintést ért el, teljesen organikusan, hirdetések nélkül. Na, erről fogunk ma beszélgetni. Szia Gyuri, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Noémi, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és ez egy, hát számomra még mindig nagyon izgalmas téma, mert napi szinten élem.
Mióta készítesz videókat?
Hú, hát ez azért elég könnyű belőni, mert az Autómániánál 2004 tavaszán kezdtem el dolgozni, és hát effektíve az egy videógyártás volt, csak akkor még televíziózás néven futott ez a műfaj, még nagy válkamerákkal, beteszalagokra dolgoztunk, de magát azt, hogy hogy néz ki egy autós videós tartalom, azt ott kezdtem el megtanulni. Talán volt egy 3 év max, amikor nem készült autós videós tartalom a kezemben, de akkor is készült másmilyen videós tartalom a kezemben, tehát ez 2004 óta folyamatos, azt mondhatjuk.
Ahogy említettem, ugye neked van egy erős Total Car-os múltad. Hogyan kerültél a Total Car-ba? Meddig voltál?
Hát az egy jó nagy ugrás 2004-től. Az Autómania sztori ugye 2013-ban ért véget maga az RTL-es műsor, és aztán az én munkahelyem is megváltozott, akkor ott volt egy online kísérlet, ott volt először, hogy YouTube-ra csináltam videót, kifejezettem, amint explicite YouTube-ra. Sőt, ott volt először az, hogy én a kamera előtt voltam, mert előtte mindenütt másutt, tehát voltam operatőr, meg vágó, meg gyártásvezető, és ott kezdődött el az, hogy esetleg beszélek is egy videófelvételben autóval kapcsolatban, meg abban az időben kezdődött el az, hogy írtam. Még 2010-ben találkoztam egy újságíró kollégával is, megbeszéltük, hogy külsőzök a lapjába. Szóval a lényeg az, hogy nagyjából ebben az időszakban, ettől a 10-től 11-ig terjedő időszakban kezdett el ez kitágulni, hogy már nem csak a tévéműsor van, hanem mindenféle más médiumok is léteznek az én autós teremben. És egy darabig ment ez a külsőzős dolog, és azt hiszem 2019-ben beszélgettünk el a Total Car akkori főszerkesztőjével, a Pap Tibivel arról, hogy mi lenne, hogyha ott dolgoznék külsősként. És aztán 2020-ban lett az, hogy bekerültem belsősnek, mert külsősként beváltam, nekem akkor pont felszabadultak a kapacitásaim, és ők pedig úgy érezték, hogy van értelme bővülni. Ez egy elég érdekes dolog, és majd egy kicsit szerepel lesz abban is, hogy miért nem vagyok már ott. De hogy itt volt az autós piacon egy nagyon érdekes hullámvasút az elmúlt néhány évben, és abban a pillanatban, 2020-ban úgy tűnt, hogy van értelme bővíteni a Total Car stábját, és így lettem én belsős.
Említettél itt egy nagyon izgalmas háttérsztorit, de még mielőtt arra rátérnénk, ugye ott a Total Car-ban nem csak videóztál, hanem írtál is. Mekkora váltás volt ez számodra? Ugye mondtad, hogy már ismerkedtél, meg korábban is részt vettél a videók készítésben és gyártásban, de azt hiszem tényleg nagyon más műfaj a kamera mögött és a kamera előtt állni. És ugye kitenni az arcodat nagyon sok olvasó, meg néző elé.
Igen, hát valószínűleg azért, mert annyit álltam a kamera mögött, így maga a környezet az, hogy itt berendezések vannak és emberek vannak, az nem feszélyezett már az első pillanatban sem. Inkább talán az tart el egy darabig, de szerintem ez eléggé így van valószínűleg mindenkivel, tehát senki sem úgy születik, hogy egyből jó. inkább azt tart el egy darabig, hogy tehát nekem nem az izgalommal kellett elsősorban megküzdenem, hanem azzal, hogy jó is legyen, amit csinálok, hogy ne legyenek benne olyan manírok, amik még nekem sem tetszenek, de valamiért kihozza belőlem, ne legyenek olyan szófordulatok, hogy a beszédem természetes legyen. Elég sokféle, látszólag nem ide tartozó módon szereztem gyakorlatot ezen a téren. Tehát például volt egy elég rövid időszak, amikor volt egy rádiós műsor, amiben néha behívtak, kollégáim csinálták, és akkor az volt a mondás, hogy nem mindig egyedül legyen, menjünk be, úgymond szakértő vendégnek, és például az megtanította arra, hogy direktnek áramkodjak. Tehát tudatosan tudjak úgy beszélni, hogy kihagyom azokat a szavakat, amiket egyébként egy baráti párbeszédben elmondanék. És ez például egy YouTube videó felvételekor igen nagy segítség, mert sokkal kevesebbet kell vágni vagy sípolni, hogyha az ember nem akarja, hogy káromkodás legyen benne. TV-ben meg pláne nagy segítség lenne, mert ott még effektíve tilos is bizonyos szinten. A beszédtechnika az ugye szintén fejlesztést igényel, tehát amikor én elkezdtem az Autománián dolgozni, azt mondták a kollégáim, hogy ez tök jó és remek a hangom, és milyen jó lenne, hogyha tudnék is szépen beszélni, mert hát ezért így a mindenféle beszédhibáim azok esetleg ezt akadályozzák.
Jártál beszédtanárhoz? Vagy?
Nem, hanem helyette gyerekeket vállaltunk, és 15 éven keresztül minden este esti mesét olvastam könyvből.
Tessék, és itt a legjobb nagyon, gyakorlás.
De tényleg, és ez így nagyon viccesen hangzik, de hát ott ugye oda kell figyelni arra, hogy hangsúlyozott, hogy ez egy érdekes sztori legyen, hogy az elő legyen adva, és átélhető legyen. Szerintem, tehát én ezt tekintem annak az iskolának, ami ahhoz segített, hogy most tudjak normálisan beszélni kamera előtt. Inkább ezek voltak a nehezek.
Volt olyan manírod, amitől meg kellett szabadulni, amit így ki kellett írtani magadból? Szófordulat vagy gesztus?
Szófordulat? Abban inkább a kollégáim segítenek, hogy na jó, ezt a szót, ezt többet ne használd.
Ismerős, nálam is van, aki figyel arra, hogy ezt már túl sokszor használtad, elég lesz.
Igen. Volt egy videó, amiben nagyon sokszor elhangzott a jószág kifejezés autóra vonatkoztatóan, és rám szóltak, hogy ezt soha többé ne mondjam. Tehát, hogy ilyen létezik természetesen, de talán inkább azt kell megtalálnom, hogy hogyan álljak például. Tehát, hogy az nekem is komfortos legyen, és illeszkedjen is a videó tartalmához. Nagyon gyakran kerülök olyan helyzetbe, a Total Kárnál is, saját csatornán is, meg korábban is videószituációkban, hogy nagyon pici stábban vagy akár egyedül dolgozom. Ez a mai technikával már nem egy megoldhatatlan mutatvány, de olyankor egy csomó minden másra is figyelnem kell. Figyelnem kell a hangra, figyelnem kell a képre, és figyelnem kell arra, hogy mit mondok. És azért ez a három együtt egy kicsit sok, és valamelyik néha ellappad. Ez például egy komoly kihívás tud lenni.
Milyen volt a fogadtatása a videóidnak ott? Ugye úgy kerültél oda, hogy akkor még nem nagyon ismerték a nevedet az olvasók meg a nézők. Hogy fogadtak?
Egy lépéssel hátrébb lépnék, hogy erre válaszoljak. Az egész totálkáros ötlet nekem onnan jött, hogy én világéletemben úgy gondolkoztam erről, hogy tök jól el vagyok a hátsó irodában, és egész vidáman el vagyok azzal, hogy a csapatban dolgozom, és részt veszek ezekben a mutatványokban, ezért is voltam én a gyártásvezető, mert szerettem szervezni a többiek munkáját. És volt egy pont az életemben, amikor úgy éreztem, hogy egy szép fordulattal ki kéne lépni a napfényre. Amikor az elkapott az érzés, hogy jó, ez tök jó, hogy így a barátaim azt gondolják, hogy én ehhez értek, de mi lenne, hogyha ezt mások is így gondolnák, akik most még nem ismernek, vagy nem tudják ezt rólam, hogy én ehhez értek. És elkezdtem keresni annak az útját, hogy hogyan tudnám, ezt azt hiszem úgy mondják marketinges körökben, hogy felépíteni a saját márkámat.
Nagyon szépen mondtad, pont így hívjuk.
És elég sok minden gondolat megszállt ezzel kapcsolatban. Akkor gondolkoztam el először egyébként a csatornaindításon, sőt, valójában el is indítottam egy csatornát. Akkor csak elkövettem egy rakásan hibát, amit most másodszor már nem.
Amiről majd nem soká beszélni fogunk.
Így, azért is nem megyek most ebbe bele. De egy nagyon jó barátom felvetette, hogy tök jó, hogy én itt küzdök a szellemekkel, meg nekilovagolok a szélmalmoknak, de hát erre a legegyszerűbb módszer beülni egy ismert társaságba, és hát tessék, itt vannak, mi nem jelentkezel hozzájuk. És akkor ebből lett egy jelentkezés, és ebből lett egy közös munka. Úgyhogy így alakult ki. Alapvetően az, hogy én kamera előtt tudok működni, az nekem addigra már nem azt mondom, hogy evidencia volt, de ezt én így tudtam magamról. Tehát amikor olyan helyzet volt, akkor azt mondtam, hogy jó, persze, csináljuk. Tehát, hogy nincs ezzel semmi probléma. De amikor ez a bizonyos felviteli beszélgetés elhangzott a főszerkesztővel, akkor erről igazából nem váltottunk szót, mert nem ez volt a cél. Tehát ők nem elsősorban a videó, a YouTube csatorna fejlesztésére kerestek embert, hanem egy általános szenior szerkesztőségi munkatársat kerestek, aki igen tud írni, tud fotózni, meg valamennyire a videó részéhez is ért, és mindenfélére be lehet vetni. És aztán az történt, hogy volt egy nemzetközi bemutató, valahol külföldön, ahol én egyébként úgy indultam, hogy majd írok róla egy jó cikket pár fotóval, de ott mondták a helyiek, hogy egyébként itt egy stáb, hogy nem akarok-e videót csinálni. És aztán végig gondoltam, és mondtam, hogy jó, végül is csináljuk. És akkor az úgy készült, hogy effektíve felvettek velem szöveges részeket, és amúgy pedig készült egy általános felvétel az autókról, amikről szó van, és akkor azt megkaptam én is, és fel tudtam használni. Elkövettem azt a hibát egyébként, hogy elfelejtettem, hogy melyik színűben ültem, mert volt egy piros meg egy zöld autó, és a szemfüles nézők aztán kiszúrták a videóban, hogy amit én vezetek, annak piros a tükre mellettem, de a zöld autót vágtam rá, úgyhogy ott volt abban egy kis baki. De ez volt az a videó, ahol a Total Car YouTube csatornáit felelős személyek úgy gondolták, hogy ez egész jól sikerült, és lehet, hogy lenne értelme ezzel még foglalkozni.
És akkor vissza az eredeti kérdéshez, hogy hogy fogadtak téged a nézők, meg az olvasók? Ott ugye nagyjából ugyanaz a közeg.
Nem ugyanaz nem. A közeg. Az olvasóközeg és a nézőközeg az elválik egymástól a Total Car-nál. Ez ott egy nagyon fontos tapasztalás volt, hogy nincs átjárás a .hu és a youtube.com között.
Ez meglepő.
Konkrétan létezik olyan ember, akivel találkoztunk forgatáson, aki meglepődött azon, hogy van írott verzió is, és nem csak a YouTube, mert ugye, hogyha úgy fogyasztod az internetet, hogy a YouTube-ot görgeted, akkor a videókkal találkozol organikusan a YouTube-nak a keresőmotorja és terítő automatizmusai alapján, míg aki a weblapra jár, gyakran inkább a szöveget és a képet keres, és nem a videót, és nem kattint rá.
Marketing szempontból ez nagyon érdekes lesz nekünk, mert ugye ez azt jelenti, hogy más a célcsoportja a kettőnek, és más minőségű, más típusú tartalmakat kell gyártani, azon túl is persze, hogy az egyik szöveges, a másik videós, de akkor ebbe is belemegyünk később.
Hogy fogadtak, igen. Alapvetően a kollégáimnak nem volt különösebb problémája ezzel a dologgal, tehát hogy úgymond a szakmai közönség úgy gondolt, hogy ez így tök oké, és nyilván kaptam főszerkesztő iránymutatásokat szöveggel meg fotóval kapcsolatban, meg videóval kapcsolatban is, hogy mit, hogyan abból meg igyebbül, meg úgyebbül csináljak. Szerencsére ezügyben elég jó vagyok bekötve, és mindig nagyon igyekszem megfogadni a tanácsokat, és azt hiszem a nagy részét sikerült is. A közönség, ugye a Total Car ez egy eléggé, tehát a mostani piacon már van egy elég komoly tradíciója. Tehát ez most már egy 2 évtizede működő valami, aminek nagyon nagy formátumú arcai voltak korábbiabban, sőt részben vannak most is. Úgyhogy az első reakció a videós közönségnek mindig az, ha valaki ott új megjelenik, hogy hát te nem vagy XY. És jöttek a mémek, hogy igen, hát ugye a Wishről rendelt Winkler, meg ez ehhez hasonló mémek érkeztek a fejemre. Ezen túl kell lépni. Ez mindenkivel megtörténik, aki egy ilyen, vagy egy legalábbis ott mindenkivel megtörténik, ott ebben a szempontból viszonylag sok ilyen komment érkezhet, de nem feltétlenül gonosz kommentek. A YouTube, érdekes módon a Total Car-nak a YouTube csatornáján, a kommentmező az egy egészen, most már egy egészen jól működő valami, ahol viszonylag jól ki van szűrve a trollkodás, és alapvetően nem tartott rettetesen sokáig, hogy elfogadjanak.
Az előző adásban egyébként pont a trollokról és a moderációról, meg a nem kívánt kommentekről beszéltünk. Azért azon túl, hogy üzletileg is sok kárt okozhat egy csatornába, azt gondolom, hogy ha ugyanan bekerülsz egy ilyen helyre, és nagyon sok negatív vagy troll komment érkezik, ezért az lelkileg is meg tud viselni. És ha bár mondtad, hogy persze ezen mindenki átesik, és ezen túl kell lendülni, mennyire érintettek ezek téged mélyen akkor?
Hát most ezt hátra kéne dőlnöm egy terapeuta kanapére, és mélyen elgondolkozni.
Annyi idők sajnos nincsen, de...
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem figyeltem rá egyáltalán, de nem volt szokásom mélyen elmerülni a kommentmezőben, pont azért, hogy ezt szűrjem. Még a YouTube-on nagyjából ez egy kezelhető körülmények között tartott dolog, inkább a TC-nek a Facebook megjelenésein ott elég nehéz a komment szituáció. Én ezt a magam részéről úgy kezeltem mindig is, egyszerűen nem olvastam el. Tehát, hogy egyszerűen nem nincs értelme belemélyedni. A YouTube kommentek között azért voltak olyan hozzászólások is, amik előre vittek, meg voltak pozitív hozzászólások is, és nyilván voltak negatívak, és aztán egy idő után átbillent. Azt hiszem, én úgy voltam vele, hogy inkább arra figyeltem, hogy én mit gondolok, és a munkatársaim mit gondolnak, és mivel ez egyértelműen az volt, hogy jó felé megyünk, ez nem ingatott meg abban, hogy csináljuk.
Ezzel szemben viszont a saját csatornádon, mert ugye aktívan követem én is, ott nagyon pozitív kommenteket kapsz, és hogyha valamelyik egy kicsit negatív, akkor is inkább segítő szándékú. Tehát, hogy egy nagyon jó minőségű, nagyon jó fej követőbázissal rendelkezel. De teljesen más a helyzet. Én kívülről úgy látom.
Annak tudható be szerintem, hogy mi van a cégéren. Tehát, hogyha odamész a Total Car oldalra, vagy odamész a Total Car ügyvezető csatornájára, akkor van a fejedben egy prekoncepció arról, hogy majd mit fogsz kapni. És hogyha nem azt kapod, akkor lehet, hogy hagysz egy negatív kommentet. Míg hogyha odamész egy olyan csatornára, amire rá van írva az én nevem, akkor tudod, hogy engem fogsz ott kapni, és igazából csak akkor lepődnél meg, ha nem ezt kapnád, és akkor lehet, hogy negatív kommentek érkeznének. Tulajdonképpen az egyetlen viszonylag rosszul fogadott videónak pontosan ez volt a legfőbb negatív oldala, hogy a legtöbb néző nem erre számított ettől a csatornától, és ezért aztán nem tudott mit kezdeni vele. Aki tudott mit kezdeni vele, ez ugye egy több mint egy órás beszélgetés volt, vagy egy picit több mint egy órás, Aki tudott mit kezdeni vele, az gyakran pozitív visszajelzés hagyott utána, de a legtöbben inkább meg sem nézték, mert nem ezt keresték azon a csatornán. Szerintem ez a kulcsmomentum. Tehát, hogyha van egy közönséged, és azt ki tudod szolgálni, akkor annak jó és szép kommentmező lesz az eredménye, ha nem tudod kiszolgálni, akkor panaszkodni fognak.
Mesélj egy kicsit a totálkáros időszak végéről. Mi történt akkor?
Ennek a történetnek nagyon sok szereplője van, és nagyon sok aktor van ezen a pályán. Alapvetően szerintem a legfőbb probléma itt valójában nem a totálkáros, sőt, még csak nem is Magyarországhoz kötődik. Az autós médiapiac, így tágan értelmezve, tehát akik autóval kapcsolatos médiumokban dolgoznak, ez most világszerte egy elég komoly piacszűkülésen megy keresztül. Éppen tegnap vagy tegnap előtt olvastam, hogy egy általam kifejten szeretett és nagyon mérvadónak tartott angol YouTube csatornát bezár a gazdája. Pedig az biztos, hogy a kattintásszámokkal nem volt probléma, és ennek ellenére úgy érezték, hogy nem tudják tovább fenntartani anyagilag. Tehát ez most ebben a pillanatban egy nagyon erősen szűkülő piac, ennek számos oka van. Egyrészben azok az okok, amik ugye minden más piacot is érintenek, az aktuálisan a háborús és szűkülő gazdasági környezet. De az autós piacnak van egy specifikus problémája, ugye a COVID körül volt egy elég nagy bökkenő, amiben az autógyártás a mai napig nem tudott kilábalni. És erre tett még rá egy lapáttal az, ami most történik. Úgy nagyon röviden és tömören arról van szó, hogy nem tudnak elegendő autót gyártani, ami viszont azt jelenti, hogy nincs szükség marketingre. Mert amit viszont le tudnak gyártani, minden gond nélkül el lehet adni.
Megleptél ezzel a mondattal, hogy nincsen szükség marketingre.
Nyilván túlzok, de persze. Hogy messze nincs akkora marketing tevékenység most az autós térben, mint megszokott, mert egészen más a helyzet, és most valójában keresleti piac van, és ami autópiacra kerül, azt viszonylag könnyű eladni, és az árak szaladnak fölfelé, és még így sem tűnnek el a vevők. Úgyhogy jóval enyhébb marketing tevékenység mellett is nyereségesek tudnak lenni a gyártók, az megint más kérdés, hogy ők ennek nagyon nem örülnek, mert nyilván a darabszám növeléssel azért ez még tudna tovább növekedni.
Tehát nem volt szükség annyi tartalomra, mint amennyit készítettetek volna?
Egyébként van itt egy régebbi folyamat, amit már 10 éve is észre lehetett venni, és szépen lassan csordogált, ez pedig az, hogy amikor már nem csak tévében tudsz médiát gyártani, meg nyomtatott újságban, hanem effektíve bárki egy mobiltelefonnal vállalható és nézhető tartalmat készíthet, akkor már nem feltétlenül van szükség a professzionális szerkesztőségre, ahhoz, hogy az üzenetedet eljuttasd a közönséghez. Mivel ugye az autós cégek nemzetközi óriás cégek óriási nagy vagyonnal, nyilván nagyon hamar felszálltak arra, hogy elkezdtek saját csatornákat nyitni. Tehát, hogy saját Twittert, saját Instát, saját szóróanyagokat. Onnantól kezdve, hogy nekik a hivatásos szerkesztőségektől független felületeik is vannak az üzeneteik átjuttatására, a hivatásos szerkesztőségeknek a lehetőségei és a rájuk, tehát az igény, ami feléjük támad, az folyamatosan szűkül. Tehát a 90-es években hatványozottan több pénz volt ebben a piacban, mint mondjuk 2008 után bármikor, és a 90-es éveknél visszamenve pedig még inkább igaz ez, és ez szép sorban mindenkit elér. Tehát, hogy először ugye a print kezdett el nagyon szűkülni, mert ott ugye a nyomdaköltségek fölfelé mentek, a reklámbevételek viszont folyamatosan csökkentek, és egy bizonyos ponttal elkezdtem egyszerűen egymást ez a két görbe, kinél mikor, és akkor szépen sorban elkezdtek bezárni. De most ott tartunk, hogy ebben a nagyon szűkülő gazdasági környezetben ez már a nyomdánál valamivel olcsóban fenntartható webes online felületeket is eléri. Tulajdonképpen az tud fennmaradni, akinél a lehető legkisebb a költség, és ezért van az, hogy így az egyszemélyes csatornákra, meg az ilyen egy-két személyes csapatokra kezd áttevődni a hangsúly, mert ott még mindig lehet fogyasztható tartalmat gyártani, de már olyan költségszinten, ami még egy ennyire szűk piacon is talán fenntartható. Azért indítottam ezt a csatornát, mert úgy gondolom, hogy fenntartható.
Mikor indítottad a saját csatornát, és mi volt a konkrét célod vele?
Ugye emiatt a szűkülés miatt történt az, hogy a Totálkárnál elkezdtek csapatot szűkíteni. Mondjuk egy kicsit szűkebbre sikerült aztán, mint az eredetileg a tervekben volt.
Igen, azt láttuk, sajnos.
Igen, tehát viszonylag sokan eljöttünk onnan különböző körülmények között. Csepregi Dani kollégámat meg engem az elsők között értesültünk arról, hogy most inkább másút kéne dolgozni. És nekem akkor tulajdonképpen az első gondolatom, amikor ez így kiderült, az volt, hogy oké. Nem, hát az első gondolatom nyilván az volt, hogy rettetesen dühös vagyok, mert én nagyon szerettem ott dolgozni, és ez tényleg egy ilyen álló munkahely volt, és egy kis szelete az életemnek, amire mindig boldogan fogok visszaemlékezni. És nagyon sajnáltam, hogy ez véget ért, még ha értettem is az okokat, tehát, hogy én sem vagyok vak ezekre a gazdasági környezetekre, pontosan tudom, hogy miért van szükség arra, hogy szűküljön a gárda. És tulajdonképpen, amikor elkezdtem tervezgetni a jövőt, akkor már egyből ez ugrott be, hogy na, akkor most itt van az ideje elindítani azt a csatornát, amit már a Totálkár előtt egyszer megpróbáltam elindítani, csak akkor még én is elkövettem hibákat, meg nem volt kinek elindítani. És úgy éreztem, hogy a Totálkár felületén Ez most így hülyén hangzik, és nem szeretek ilyet mondani, de hogy a megszerzett nevet, azt esetleg most át lehetne váltani csatorna feliratkozókra és nézőkre.
Ez nagyon jól sikerült. Azt gondolom, tehát azért nem véletlen, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen tök jó számokat tudtál produkálni. Azon túl, hogy nagyon jól csináltad a csatornát, és mindjárt belemegyünk, hogy pontosan milyen lépéseken mentél keresztül, azért sokat segített, hogy téged már ismertek a piacon, és tudták, hogy milyen minőséget, milyen témát várhatnak tőled.
Én egyébként azt gondolom, hogy a véletlennek is volt ebben szerepe, de egészen másképp, mint azt bárki gondolná. Nekem még a totálkáros időkben kialakult bennem az a gondolat, és erről nagyon sokat beszéltünk is munkatársakkal, meg barátokkal, hogy meg lehet-e mondani előre, hogy melyik téma fog sok nézőt vonzani. És nekem az az alapvető tapasztalatom, hogy nem. És persze ezen az alapon nem lehet médiumot szerkeszteni, tehát valahogy el kell döntened, hogy mi az, amit leforgatsz, és mi az, amit békén hagysz, és majd később előveszed, amikor jobban ráérsz. Tehát meg kell próbálni mégiscsak megsatszolni előre, hogy mi fogja érdekelni a közönséget, de nagyon sok lukrafutást láttam. És az egyik fontos momentuma annak, hogy ez a csatorna így beindult, szerintem az, hogy egyáltalán nem számítottam rá, és ez nem volt a fejemben, és nem volt cél, de az a bizonyos Jaguar, amit én májusban megvásároltam, retteltesen érdekli az embereket. És ez egy olyan előre nem látható véletlen, amivel nem lehet tervezni. Tehát azt nem tudod megmondani, mi az, ami majd vonzza a kattintásokat, de meglepő módon egyelőre úgy tűnik, hogy ez vonzza a kattintásokat, és vonzza az érdeklődőket.
Azért vannak bizonyos technikák, amivel nagyjából meg tudod jósolni, nem? Hogy melyik téma mennyire lesz érdekes. Fogunk majd az egyes adásokról is beszélni, hogy melyik ment nagyon jól, és melyik nem. De azért tudom, hogy te figyeled például a keresési számokat a YouTube-on. Figyeled a versenytársaidat, hogy náluk melyik videó mekkorát tud menni, illetve van egy nagyon nagy előzményed, ahol láttad, hogy a Total Car-ban például melyik videók mennek nagyot, és ebből azért elég sok információt le tud szűrni a tartalomra vonatkozóan is.
Ez természetesen igaz. Tehát, hogy az előző gondolatomat ezzel illik színesíteni, hogy némi tapasztalat azért felgyűlik ezzel kapcsolatban, de elég sokszor be lehet futni olyan szituációba, hogy a tapasztalatra hagyatkozva azt gondolnád, hogy valami majd jót fog menni, és aztán végül mégsem nézik meg annyi, mint amennyit remélnél tőle. Alapvetően ez mind így van, ahogy mondod, de most egy kicsit előre szaladva, mert tudom, most nem ez volt a kérdés, de a YouTube nézettség felépítésének az egyik fontos indikátora az, hogy hányan jönnek külső forrásból az adott videóra. A Total Car YouTube-on is nagyon figyeltünk erre, tehát hogy a .hu megjelenő cikk jókor jelenjen meg, és az elején jól megtolja a videót, hogy az a néhány ezer, akár tízezer ember, aki onnan átkattint, az adjon egy lökést, egy indítást, mert egyszerűen meghálálja az algoritmus, hogyha hozunk kívülről nézőt a YouTube.com felületére. És alapvetően a saját csatornán is ez abszolút igaz, azok a videók mennek igazán jót, amit zárójel, mert hogy erre született aztán tulajdonképpen egy szóbeli megállapodás, hogy a TC-nél, ha úgy van, hogy nem üt nagyon semmit, és nincs benne olyan, ami problémát okozna, akkor kirakják, hogyha csinálok videót, nem kell itt egy nagy címlaposztorira gondolni, egy fotó, egy cím, meg egy rövid szöveg, amit én megírok és elküldök a videóval együtt, és akkor ők, amikor megjelent, és éppen van pont egy luka megjelenési rostában aznap, akkor, vagy hát a gridben, akkor azt beillesztik és ott kiteszik. És azok a videók mennek igazán sokat, amik a Total Car címlapról kaptak egy lökést. Ugye az első videó, ez a bizonyos Jaguar, ez abszolút, tehát az ott annó, amikor írtam róla, is sokan elolvasták, meg most is rákattintottak a videóra a címlapon elég sokat. Sokan, és ami azóta úgy érzem, hogy jót megy videó, azokra is ez mindig igaz, tehát azt hiszem, hogy ezt elfogadhatjuk, hogy egy YouTube algoritmusnál ez egy nagyon fontos indikátor, a külső lökés. És akkor itt jönnek be azok a marketinges trükkök, hogy lehet, hogy ezért lenne érdemes egy blogot indítani rá majd egyszer, hogy azt a külső lökést én magamnak generáljam, de jelen pillanatban ezt a szerepet most a TC tölti be.
Említetted, hogy ezt a csatornát másodjára kezdted el, és az első alkalommal elkövettél néhány nagyobb hibát. Mit csináltál most másképp? Meg egyébként mennyi idő volt neked elindítani ezt a csatornát? A technikai részektől kezdve, tehát a felvételről, a videós múltadról már elég sokat meséltél, mesélj egy kicsit a technikai részletekről. A csatorna beállítás, a borítóképek elkészítése, esetleg egy általános felkonf elkészítése, a Facebook, Instagram oldalak létrehozása. Ezek mennyi időt vettek igénybe, és mennyire voltak számodra bonyolultak, meg mit csináltál másképp, mint legutóbb?
Kezdeném inkább ezzel, mert ez az egyszerűbb. A legutóbbi csatornánál tulajdonképpen nem sok ilyen kiegészítő tevékenységet csináltam, tehát nem volt külső forrásból igazából forgalom terelve erre a videóra. Effektíve csak a barátaim, üzletfeleim és rokonaim látták a saját Facebookomon, hogy csináltam egy videót kis túlzással. Ez volt az egyik probléma. A másik probléma az, hogy nem volt mögötte ilyen gondolkodás, hogy akkor úgy találjuk ki a címét, olyan leírást kapjon, olyan tegeket kapjon, amik segítik a keresőben a tevékenységét, és ez nem csak a kereső miatt fontos. De a legfőbb probléma azzal a csatornával a rendszertelenség. Tehát én nagyon hiszek abban, és ezt a saját csatornámon most a gyakorlatban is bizonyítva látom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy ha kitalálsz magadnak egy rendszerességet, akkor azt tartani kell mindenáron. És alapvetően ugye én abban azt találtam ki magamnak, hogy jó, akkor minden héten egy darab videó, és a legfőbb, hogy mondjam, tehát ettől tartottam a leginkább indítás előtt, hogy ezt bírni fogom-e. Mert minden hétre forgatni és vágni egy videót, azért az meló. És nyilván, hogyha az embernek ez a főállása, az egy dolog, de nekem nem ez a főállásom, nekem van emellett egy rendes 8 órás irodába járós melóm, ahol ugyan egyébként content marketinggel foglalkozom most újonnan, és tanulom ezt a pályát, és ez nagyon sokat segített abban, hogy megpróbálhassam elhelyezni ezeket a videókat az őket megillető helyre, de ettől még nyilvánvalóan az elsődleges feladatom egy adott napon az, hogy ott teljesítsek, és csak utána jön az, hogy megcsináljam azokat a videókat, azokat a forgatásokat, amik a csatornára szükségesek. Ez azt hiszem a legszűkebb keresztmetszet, hogy még akkor is, hogyha az ember otthon ül egy zöld rongy előtt, és csak játszik a számítógépen, vagy kommentál valamit, még úgy is melót és időt kell beletenni, így meg, hogy külső helyszínes forgatásról van szó, így meg pláne. Technikailag alapvetően volt, és van egy saját kamerám, amit elsősorban fotózásra használtam, de videóra is tökéletesen alkalmas. Ezen kívül vettem hozzá egy action camet, nem kell egy nagy dologra gondolni, egy régebbi kiadású Sony action camet vásároltam használtan 35.000 forintért, és volt hozzá egy tappancsom, mert ami a telefontartó tappancsomhoz, én már nagyon régen gondoltam erre, és vettem hozzá olyan fejet, amire kamerát is lehet rögzíteni, és akkor ehhez effektíve kölcsönmikrofont használtam az elmúlt forgatásokon, majd szerintem, amikor lesz egy komolyabb bevétel a csatornából, akkor ez lesz az első beruházás, hogy veszek egy saját mikrofonszettet. Tehát effektíve saját technikára igyekeztem ezt fölépíteni, de nem ettől tartottam legelsősorban, mert technikát kölcsön is lehet kérni, hogyha az ember ezt jól megszervezi, tehát az inkább csak bonyolítja a dolgot, de nem akadályozza. Tartani inkább attól tartottam, hogy a munkamennyiség bele fog-e férni az életembe, és meg tudom-e ugorni.
Mennyi munkával jár a felvételeken kívül, mert ugye arról már sokat beszéltünk, de engem érdekelne a mögé tett marketing is, hogy elkészíteni a Facebook bejegyzéseket, csinálni hozzá teaser videókat, Instagramra posztolni, a Reels videókat megcsinálni. Az mennyi munka?
Alapvetően én a tartalom felül indulok el, tehát hogy kitalálom, hogy mi legyen, megszervezem a forgatást. A forgatás az minimum néhány óra, tehát azt nem lehet gyorsan csinálni. Nagyon-nagyon-nagyon kevés, tehát még a legrövidebben elkészült videó is azt hiszem legalább 2 órát elvitt abból az adott napból. Ez inkább egy 3-4-5 órás mutatvány. És akkor utána ezt nyilván bemásolom a kamerákról egy külső drive-ra, és akkor ebből én vágok egy videót. A vágás közben én azonban már esetleg elkészítek egy teaser videót hozzá, újabban ezzel szoktam foglalkozni, és ez mondjuk, na igen, nem a csatornához készült, de van egy Instagram fiókom, amit használtam arra, hogy a TC-s időkben is posztoltam oda folyamatosan az éppen készülő tartalmakról.
Ez a te személyes profilod?
Igen. Tehát erre nem készítettem külön profilt, ez egy személyes profil, ami nem voltam egy különösebb nagy Instagram huszár sosem, de mivel ott azokkal a dolgokkal foglalkoztam, amikkel éppen, tehát olyan autókkal, vagy olyan eseményekkel, ahol éppen jártunk, ezért aztán ez egy olyan fiók volt, ami elkezdett követőket vonzani, nem túl sokat, tehát hogy nincsenek itt sokan, de valamennyien vannak, és akkor ott meg tudom osztani azt, hogy mi fog következni a héten, és tudok róla posztolni, amikor kimegy a videó, illetve posztolok róla, megint csak szintén ez egyelőre még csak a saját Facebook oldalam, igazán máson nem is nagyon használom már, csak erre. Hogy válaszoljak a kérdésedre, alapvetően a csatornához készítettem egy, hát turkáltam a fotók között olyan fényképek után, amik esetleg alkalmasak lehetnek arra, hogy én vagyok rajta meg egy autó, és akkor arra készítettem egy feliratot, és akkor így lett egy ilyen csatorna ID-je neki, egy fejléce. Ugyanígy egy fotóból raktam össze effektíve én, nem egy nagy vasszis, de ezt meg kanván effektíve. Tehát ott turkáltam olyan dolgokat, amik esetleg használhatóak lesznek majd ez a csatornához. Logónak thumbnail alapot ott találtam ki, hogy milyen legyen. Annyit csináltam, hogy van egy közös színvilága a logónak meg a thumbnail alapnak, meg akkor van egy ilyen egy egységes világa annak, hogy az ember ránéz ugye videókra egymás mellett, akkor nagyjából hasonlóan nézzenek ki mégiscsak, és lehessen érzékelni, hogy mi történik. Mármint, hogy ezek ugyanarról a csatornáról valók. Ami időt igényel viszont, amikor kész van minden más, és kész a videó, és kész a thumbnail-je is be van időzítve, akkor írok hozzá egy szöveget, amit alapvetően onnan indul ki, hogy ez a leírása lesz a videónak. Erről olvastam, hogy ez egyáltalán nem baj, hogyha hosszú, sőt, az kifejten jól tudja indikálni a YouTube felé, hogy miről is szól ez a történet, nyilván kulcsszavakkal, konkrétan egyel, tehát, hogy ezt én...
Mi a fő kulcsszavad?
A keresési visszajelzések alapján a fő kulcsszó a nevem, tehát, hogy ez nem bonyolult.
Azt viszonylag könnyű kulcsszavazni.
Igen, de azzal én nem is kell, hogy foglalkozzak, mivel a csatornát így hívják. Tehát, hogyha beírod a keresőbe, hogy Bolla György, akkor effektíve kidobja a csatornát igen magasan. Az egyes videóknál pedig megpróbálok az adott témához olyan kulcsot találni, amire van valamekkora keresési volumen, de
ezt
van
esélyre. Ezt hol szoktad ellenőrizni a keresési volument?
Google-ben, és nem a YouTube kereső. Mégpedig azért Google-ben, mert a Google kiteszi a videókat is, hogyha megfelelő olyat talál, ami elég jól illeszkedik arra a keresési keresőszóra, és igazából ezt célzom, hogy az adott keresőszón videóként is jelenje meg a Google keresési találatok között magasan, és ezáltal akkor a YouTube-on is ez viszonylag jól terjedjen, de jelen állás szerint nem a keresésből jön a nagy megtekintés szám. Nem a keresési találatok hozzák a nézőket, ez azért nagyon fontos szerintem, mert ugye egy YouTube videó úgy terjed, hogy kiteszi a YouTube, akkor, amikor bekapcsolod a YouTube.com-ot, vagy ha megnézted egy videót, akkor kitesz a végére ajánlásokat. És ezeket az ajánlásokat ő az alapján tudja célozni, egyrészt, amit te írtál erről a videóról, a leírásba, a címébe, a tagjei közé, meg a hashtagek közé, másrészt az alapján, ahogy a közönség erre reagált. És hogyha a leírás és a közönség reakciója jól fedi egymást, tehát ő tálalja valakinek, akiről a leírás alapján azt gondolja, hogy szeretni fogja, és ő valóban elég sokat meg is néz abból a videóból, az egy pozitív indikátor, ami további tálalásokat és további nézőket fog hozni. Tehát tulajdonképpen nem közvetlenül a keresési találatok miatt fontos elsősorban a kulcsszavazás, hanem azért, hogy a YouTube algoritmusát pontos célzásra biztassam bele.
Említetted, hogy van egy Facebook oldalad, van egy Instagram oldalad, illetve a TC is kiteszi a tartalmaidat. Ezen kívül használsz-e még valamilyen eszközt, csatornát a forgalomterelésre?
Van Tumblr és Twitter is a történetben, de annyira kicsi, hogy mondjam, tehát az ottani követőszám nincs felépítve egyáltalán, hogy ezt igazából csak azért csinálom, hogy legyen. Tehát a 10-es nagyságrendben mérhető azoknak az embereknek a száma, akik ezeken a csatornákon találkoznak azzal az infóval, hogy kitettem egy új videót.
Igen, sajnos a Twitter azért Magyarországon egyáltalán nem futott be. Nem is nagyon tudnék, pont a héten kérdeztek tőlem egy kutatáshoz olyat, hogy tudok-e bármilyen magyar céget, aki aktívan használja a Twittert. Nem nagyon tudtam volna ilyet mondani. Nem csak a cégek, de a privát felhasználók sem igazán használják.
Én azért kezdtem el a Twittert használni, mert talán az egyetlen nem autóhoz köthető hobbim, hogy követek egy angol foci csapatot, és viszont az angolok nagyon aktívak Twitteren, tehát a csapat dolgaihoz meg a bajnoksághoz köthető információkat nagyon könnyű Twitteren követni, és ezért iratkoztam föl, és alapvetően nem is különösebben posztoltam én oda sosem, hanem inkább csak ilyen követő-olvasó voltam mindig. De egyébként én úgy veszem észre, hogy azért az autós közösség tagjai között vannak elég sokan Twitteren. Tehát, hogy ahogy így elkezdtem tágítani ezt a buborékot, és így kezdtek benne feltűnni magyar felhasználók, autós vonalon azért lehet a Twitteren is kommunikálni. Én nem állítom, hogy óriási nagy tömegnek, tehát erről azért nincs szó, de azoknak az embereknek, akikkel mondjuk összefutok egy autós találkozón, nagyon gyakran van Twitter jelenléte is minimum olvasási szinten.
Említetted az előbb, hogy olvastad valahol az algoritmus működését, stb. Ha valaki most szeretne YouTube csatornát kezdeni, és teljesen nulláról, hol tud szerinted utána nézni, utána olvasni, például az algoritmusnak, vagy annak, hogy mit kell csinálni egy kezdő csatornával? Te miket olvastál, vagy néztél?
Én alapvetően a Backlinkon olvastam. Eleve magával a tartalom marketinggel ott kezdtem el ismerkedni, és ott merült föl bennem, hogy ez tök jó, hogy vannak szövegi, meg egyéb megoldásokról részletes leírások, hogy működnek, és milyen technikák működnek, és milyen megoldásokkal, hogy tudod olvashatóvá és élvezhetővé tenni azt a szöveget, amit létrehozol. És szerencsére van nekik ilyen útmutatójuk. Hát nem az útmutató a jó szó, inkább ilyen bevezetés az alapokba a YouTube területre is, de van más út is. Tehát a YouTube algoritmussal sokan foglalkoznak, nem is feltétlenül ugyanazokat a tippeket olvashatni mindenhol. Tehát van, aki nagy hangsúlyt fektet arra, hogy érdemes tartalomjegyzéket csinálni a leírásból a videóról, hogy melyik perc másodpercben mi történik. Van, aki ezt nem tartja annyira erősnek, helyette inkább hosszú leírást javasol a videóba. Igazából mind a kettő működhet, mert mind a kettő abban segít az algoritmusnak, hogy felismerje, hogy mi történik ebben a videóban. Az, ami nagyon nagy hátrányunk, hogy magyarul beszélünk, mert az angol nyelvet is már tudja fölismerni. Tehát, hogy konkrétan például a backlinkó leírásban benne van az a kitétel, hogy ne csak hogy előre találd ki a kulcsszót, és mondd el a videóban a szájaddal, mert azt is hallani fogja az, akinek hallania kell, ami jelen esetben egy robot, de ez magyarul még nem működik ennyire erősen, itt még a leírásra tudunk csak hagyatkozni, de előbb-utóbb fog, és ezek azok a dolgok, amikre olyan értelemben érdemes odafigyelni, hogy önmagában egyik sem váltja meg a világot, de ez egy borzasztó összetett rendszer, és a YouTube-nak, ez számomra is itt derült ki, amikor elkezdtem olvasni, megvan az az óriási előnye egy bloggal vagy egy weblappal szemben, hogy egyben egy önálló keresőmotor is. Tehát, hogy akkor nem egy keresőben versengsz egy Google rankinger, hanem van egy külön YouTube ranking versenyed is, amikor ott próbálsz magasra jutni az azonos témával foglalkozó videók között. Magyarán több felületet kapsz azáltal, hogy videót készítesz. Cserébe tesz a videót készíteni drágább és bonyolultabb és időigényesebb folyamat, mint szöveget pár képpel illusztrálva létrehozni. Legalábbis én, aki mind a kettőt tudom csinálni, úgy gondolom, hogy az. Nyilván, aki nagyon nehezen szül meg egy szöveget, az most ingatja a fejét, hogy te jó, és te mit értesz ezen, hogy ez könnyű. De gyakorlat hozza meg mind a kettőnél azt, hogy viszonylag gyorsan tudjon menni, de hiába van gyakorlatom mindkettőben, a vágás is időigényes folyamat, és a forgatás is időigényes folyamat, és mind a kettő magában annyi vagy több idő, mint egy szöveg megírása.
Van-e üzleti célod a csatornáddal?
Azt tanultam barátaimtól, hogy kell legyen.
És ezt van örömmel is. Hallom.
Én magamban azt gondolom, hogy ilyen csatornát szabad és lehet úgy is indítani, hogy a saját szórakozásodra. Tehát, hogy azért, mert ahogy mondjuk festeget otthon valaki, mert szeretne színeket látni az életében, csatornát is szabad indítani csak azért, mert videót akarsz csinálni, senki nem fog rád érte haragudni, és még az is lehet, hogy pára megnézik a videót. De hogyha már beleteszem ezt a rendszerességet és ezt a munkamennyiséget, az csak céllal érdemes, ez teljesen egyértelmű. És én úgy gondolom, hogy itt két lépcsőfokot lehet megkülönböztetni. Az egyik az, aki csak ezt csinálja, tehát effektíve ez a főállása, hogy egy csatornát csinál. Én úgy látom, hogy ez Magyarországon sem lehetetlen, még az autós témakörben sem. Tehát, hogy el lehet juttatni a csatornát odáig, hogy egy fizetéshez mérhető bevételed legyen belőle, és megéljél. Nyilván ez azon is múlik, hogy mennyire tudod magát a csatornát karcsún megtartani, meg azon is múlik, hogy pontosan milyen igényeid vannak egy fizetéssel szemben. Tehát ez most egy elég tág fogalom azért egy fizetés. Hogy mondjam, nem lennék boldogtalan, ha eljutna ide a csatorna, de az elsődleges cél nem ez. Az elsődleges célom ezzel az, hogy vannak olyan projektek, én nagyon szeretek utazni autóval hegyekben, és ezt Európában kifejezetten imádom csinálni, de nem túl sokszor van rá lehetőségem, mert különösen a mostani benzinárak mellett ez egy kifejezetten drága mulatság, tehát nem csak szállásról meg kajáról, hanem rettetes mennyiségű autópályadíjról és benzinről is kell gondoskodni előtte, és én azt szeretném, hogyha ez a csatorna elég erős lenne ahhoz, hogy ilyen utazós, világjárós projekteket meg lehessen valósítani effektív a csatornából, tehát annak a bevételeire, illetve ezen megfutatott szponzorokra támaszkodva.
Azért ez már elég konkrét üzleti célnak is hangzik. Elkezdett már egyébként pénzt termelni a csatornád? Kimutatható valamekkora bevétel már belőle?
Igen. Tehát, hogy van egy feltételrendszer annak, hogy hogyan lehet egy csatorna YouTube partner, és ugye a YouTube partnerként a megjelenő hirdetések, a csatornán megjelenő hirdetésekből, illetve az előfizetőkből, akik megnézték ezt a videót, részesedhetsz.
Mi ez a kritérium? Mik ezek?
1000 feliratkozó és 4000 megtekintett óra.
Ez neked nagyon gyorsan jött.
Ez nagyon gyorsan meglett. Tehát, hogy megmondom őszintén, amikor elindítottam a csatornát, én elsősorban azt az oldalt néztem, hogy én meg tudom-e csinálni azt, hogy hetente videót produkálok, és úgy voltam vele, hogy jó, és akkor majd talán kiteszi a Totálkár, ugye pont amikor én indítottam ott akkor volt főszerkesztőváltás, nem lettem biztos benne, hogy az új főszerkesztő is úgy gondolja majd, mint az előző. Tehát egy ilyen tekintetben kicsit bizonytalanba ugrottam bele, de úgy voltam vele, hogy van 6 vagy 7 leforgatott anyagom, ne száradjanak meg a dobozban, csináljuk. Csak aztán az történt, hogy rögtön a legelső anyag akkorát futott, hogy ezeket a szinteket, amiket a YouTube megkövetel ahhoz, hogy a csatornát partner programba befogadjon, megugrotta. Tehát, hogy effektív az indításból számított második héten körülbelül, rá tudtam kattintani, és el is indult. Tehát egy effektíve ez most már ebben a pillanatban is egy pénztermelő csatorna. Nem kell nagy számokra gondolni, de azért az 50 ezret már átlépte így augusztus 25 óta, mármint 50 ezer forintot. Az más kérdés, hogy én ugyan elvileg megcsináltam mindent, de szerintem azért, mert ennyire fiatal ez a történet, még nincs teljesen működésben, tehát például még nem tudom kiutaltatni vele a pénzt, és nekem van egy olyan elképzelésem, hogy ezt a bevételt elsősorban visszaforgatni kéne ebbe a csatornába, ugye erről beszélgettünk is már egyszer, hogy esetleg az jó ötlet lehet ilyesmit a csatorna népszerűsítésére használni, hogy ne csak organikusan nőjön.
Ez lett volna a következő kérdésem. Én, ha bár tudom a választ, de ugye a hallgatók nem, hogy használsz-e fizetett hirdetéseket.
Ebben a pillanatban még nem.
Akkor tervezed-e? Mert hogy beszélgettünk arról, hogy azért nagyon sokat tud lendíteni a csatornán, hiszen a YouTube hirdetések azért viszonylag olcsón és hatékonyan futtathatóak, és rövid időn belül nagyon nagy nézettséget tudnak hozni egy csatornának. Válaszolva az előbbi felvetésedre, igen, szerintem nagyon jó ötlet lenne visszaforgatni ezt a pénzt majd a hirdetésekre, hogyha az organikus növekedés egy idő után le tud lassulni, ha bár azokat a számokat nézve, amiket produkálsz a videóiddal, még nagyon messze vagyunk ettől, de ezt fel lehet egy kicsit gyorsítani fizetett hirdetésekkel.
Én alapvetően abban gondolkodom, hogy elsősorban feliratkozó számot lenne értelme növelni. Nyilván ezt nem úgy értem, hogy vásárolni feliratkozókat, bár biztos létezik a dark webben ilyesmire megoldás, vagy nem is annyira dark web.
Olyasmivel nem foglalkozunk.
De nem.
Csak etikus megoldásokat hozunk.
Egyrészt, mert nem etikus, másrészt, mert nincs értelme. Tehát a feliratkozó számot növelni úgy van értelme, hogy azok aztán kíváncsiak is legyenek a videóra, amit produkálok, mert ez lenne a lényege a feliratkozó számnak, hogy nagyobb közönség találkozik, hogy mondjam, first view-ban ezzel az anyaggal, amit én megcsináltam. Úgyhogy ezen én nagyon erősen gondolkodom és tervezem, most ebben a pillanatban leginkább arra várok, hogy átkattanjon valami az algoritmusban, és a YouTube azt mondja, hogy jó, akkor ezzel a pénzzel most már azt csinálok, amit akarok, na és akkor majd ki kell találjam, hogy pontosan hogy is működjön ez. Én egyébként azt látom, hogy van összefüggés abban, hogy tehát egy videó mindig hoz feliratkozókat is, hogyha jól sikerül. Nyilván tud vinni is, hogyha rosszul sikerül, tehát ez egy létező dolog.
Tehát, működik hogy... egyébként, tehát hogyha nem tetszik az embereknek a videó, egy videó, akkor azután elkezdenek leiratkozni.
Ez, hát igen. Röviden és tömören igen, van ilyen. Tehát van ilyen, hogyha olyasmit teszel ki, ami nem szimpatikus, akkor előfordul, hogy valaki úgy gondolja, hogy jó, akkor ezt halott tudja, akkor hagyjuk, tehát ez egy létező dolog. Alapvetően ezen a csatornán én még ezzel nem találkoztam, pontosabban csak egyszer láttam egy mínusz számot, de az is átfordult aztán pluszba később, mert aztán mégiscsak hozott pár új embert is az a videó, nem csak elvesztett. De alapvetően azt látom, hogy a népszerű videók, amik tetszenek az embereknek, és szívesen nézik végig, és ezáltal sok emberhez eljutnak, hiszen az algoritmus is szívesen ajánlja őket tovább, egyben feliratkozó számban is azok teljesítenek a legjobban.
Milyen számokat szoktál mérni? Mik azok a mutatók, amiket fontosnak tartasz egy videónál? Ugye beszéltünk már a nézettségről, most volt egy leiratkozó szám. Ezen túl milyen statisztikák azok, amiket még elemzel?
Amire szerintem nagyon érdemes odafigyelni, és én nagyon igyekszem is, az a megtekintési görbe, tehát hogy milyen tempóban veszíti a nézőket a videó, hogy veszíti-e őket, vagy esetleg valahol visszanyeri. Ugye ez a visszanyerés, ezt az én fejemben úgy képzelem el, hogy úgy működik, hogy olyan rész, amit visszanéznek még egyszer, esetleg még harmadszor is, és hogyha egy videóban van ilyen, az egy nagyon jó indikátor annak, hogy akkor az egy népszerű videó tud lenni. Míg hogyha nagyon meredeken esik a nézettsége, és nagyon hamar 30% alá zuhan, akkor meg egy az indikátora, hogy ugyan rákattintottak, mert vonzó volt a thumbnail, de aztán nem azt a tartalmat kapták, amit vártak a thumbnail alapján. Tehát magyarán, hogy a marketing része és a tartalmi része nem fedi egymást eléggé a videónak. Úgyhogy emiatt nagyon igyekszem odafigyelni arra, hogy ez a görbe hogy néz ki, és egyelőre ennél az első, azt hiszem, 7 videónál tart a csatorna most ebben a felvételi pillanatban. Ennél a 7 videónál nagyjából sikerült is nekem tetsző eredményt produkálni, tehát viszonylag lassan fogy a néző a videókról, és egy tűrhető átlagos nézettséget hoznak. Ugye az átlagos nézettség, egy 21-22 perces videókról beszélünk általában, de az azt jelzi az átlagos nézettség, hogy ezeknek a perceit hányan látták, és mivel ugye nem, tehát hogyha 100% végignézni a videót, akkor lenne csak annyi perc, amennyi a videó hossza, tehát ez sosem annyi perc. Szóval a lényeg az, hogy erre igyekszem nagyon figyelni, hogy ez hogy van, mert ez mutatja azt, hogy amit mondjuk marketing tevékenységnek hívunk, tehát ennek a tálalása a közönség elé, az jól sikerült-e, és a közönség, akinek ez a tálalás szimpatikus volt, az valóban azt kapta, amit szeretett volna.
Ha valaki most szeretne YouTube csatornát indítani, vagy van már egy csatornája, de nem igazán működik, mit tanácsolnál neki? Mi lenne a 3 legfőbb tanácsod?
Én nagyon hiszek a rendszerességben. Szerintem az a legelső pont, hogy azt meg kell valósítani, hogy mindig adott időpontban jelenjen meg műsor. Effektíve, mintha egy tévéújság lenne. Tehát, hogyha beírod magadat csütörtök délután 3 órára, akkor onnantól kezdve csütörtök délután 3 óra, akkor lesznek nézők, akik azt a videót várják és néznek.
Ez órára pontosan számít, nem elég napra?
Hát azért napra pontosan is talán elég, ebben nem vagyok biztos, hogy az órára pontosan is számít. Én ezt csak úgy magamnak kitűztem, hogy akkor, ha pontosak vagyunk, akkor legyünk tényleg pontosak. Meg ez abban is segít, hogy vannak, tehát el lehet menni odáig a vajákolásban, hogy az órát is nézed, hogy mikor vannak sokan YouTube-on, mert azért munkaidőben az emberek nem mindig nézhetik a telefonjukon a videókat, de munkába menet a buszon igen, vagy otthon vacsora után esetleg igen, tehát hogy érdemes inkább korán reggel, vagy inkább késő délután indítani egy videót, legalábbis ezt mondják az okosok. Én azért ennyire mélyen nem ástam bele magam, de visszakanyarodva a kérdésedre, az első tanácsom az ez. Tehát azt kell összerakni, hogy legyen egy rendszeressége magának a produktumnak. A második része, azt szintén épp az előbb említettem, az, hogy a tálalása az egyrészt legyen részletes, tehát hogy talált ki, hogy miről szól a videó, ez legyen megfogalmazva egy kulcsszóban, ez nyilván nem egy szó, ez lehet egy long tail dolog is, tehát lehet akár 2-3-4 szó is, a lényeg az, hogy legyen egy konkrét megfogalmazott dolog, ami benne van a címében, benne van a leírásában, a tegek között szerepel, és amivel elmagyarázod az algoritmusnak, hogy miről szól ez a videó. Ez a második dolog, és a harmadik dolog, hogy ez valóban fedje is egymást, tehát hogy maradjanak ott a nézők. Ha csinál valaki egy videót azzal, hogy én most elmondom, hogy hogy legyen népszerű a YouTube-on, és a YouTube, és a videó arról szól, hogy vedd meg a könyvemet, azt lehet, hogy nem fogják annyian végignézni.
Oké, szerintem lekerekítettük. Van-e még valami?
Igen, egy dologról nem beszéltünk még, a minőségről. És ez egy tök érdekes dolog. Mivel ugye a tévé felől érkezem, én ahhoz vagyok szokva, hogy nagyon-nagyon magas minőséget kell az adott technikai körülmények között produkálni. Nyilván, amikor én tévézni kezdtem, akkor ez még nem HD volt, hanem egy mai szemmel nézve pixeles kis riszrosz valami. De abban a pixeles kis riszrosz valamiben mi nagyon magas képi minőségre törekedtünk, és az adott technikán jól is nézett ki, amit csináltunk. Így aztán nekem nagyon nehéz volt azt megszokni, hogy a YouTube-on a minőség nem indikátora annak, hogy mennyire lesz sikeres a videó. Ezt úgy értem, hogy természetesen az nem baj, ha jól néz ki egy videó, de csak azért, mert jól néz ki, nem lesz sikeres, és hogyha minden más stimmel, akkor az, hogy nem néz ki jól, nem akadálya a sikernek. Nem tudom, ezt így jól körülírtam-e.
Abszolút érthető.
Tehát, hogy igenis szabad egy telefonnal nekiállni is YouTube-ozni, arra kell odafigyelni, hogy minden más tudatos legyen. Mert azok sokkal fontosabbak ilyen tekintetben. És az, hogy nyilván az fontos, hogy érthető legyen a szöveg, az kikerülhetetlen, hiszen az emberek azért mentek oda, hogy megnézzék és meghallgassák, ami a mondandód. Tehát a szövegnek érthetőnek kell lennie, ha azt nem tudod megoldani, az probléma. Tehát a mikrofon az egy jó befektetés, de 5 fős tábra, 8 kamerával, drónnal, mindennel nagyon jó, ha van, de szükség nincs erre. Anélkül is működik. És ez szerintem egy olyan tudás, amit én nagyon nehezen fogadtam be például, és nagyon nehezen hittem el, pedig már évek óta mondják, és évek óta jelzi a YouTube is, hogy nem az az igazán fontos, hanem az az igazán fontos, ami a tartalom. És megmondom őszintén, én most erről azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog. Ez egy pozitív dolog, mert így egészen érdekes és izgalmas témák is terítékre tudnak kerülni úgy, hogy nem kellett hozzá elmenni a Magyar Televízió 2 stúdiójába, hanem valaki otthon ezt elmondhatta. És lehet, hogy a Magyar Televízió 2 stúdiójában ezt sose vették volna föl, de valaki otthon elmondta, és te megnézheted, és szerintem egy tök jó dolog. Érdekes, hogy valaha ezt én negatívnak gondoltam, hogy milyen kár, hogy a minőség a YouTube-on nem fontos, de most ez átfordult bennem, és elkezdtem pozitívnak gondolni, hogy ez mekkora nagy szerencse, és így milyen jó anyagok tudnak születni, amik lehet, hogy egyébként nem születnének meg.
Köszönöm szépen, hogy ilyen őszintén és ennyire részletesen elmondtad a tapasztalataidat. Én azt gondolom, hogy ebből nagyon sokat tudott profitálni minden hallgató, aki már foglalkozik YouTube csatornával, vagy most gondolkozik azon, hogy elkezdje. Én azt gondolom, hogy még mindig nem késő elkezdeni, mert habár nagyon sokan foglalkoznak már vele, de még mindig van rés a piacon, és ezekkel az infokkal, amiket te elmondtál, szerintem mindenki más is nagyon gyorsan, nagyon jó nézettségre tehet szert, úgyhogy köszönöm szépen az őszintességet és a részletességet, meg azt is, hogy egyáltalán eljöttél és a vendégünk voltál ma. Egy apró műhelytitok, hogy a mai podcast felvételről videófelvétel is készült, ami egyébként a Gyuri YouTube csatornáján lesz megtekinthető, majd akkor, amikor ez az adás kimegy. Úgyhogy, ha valakit érdekel ez a felvétel, akkor természetesen belinkeljük majd az adás leírásba, úgyhogy meg tudjátok nézni. Ez egy kicsi keresztpromó egyébként a mi podcast csatornánk és az ő YouTube csatornája között, ami szintén egy nagyon jó marketing eszköz és érdemes használni. Úgyhogy, ha érdekel benneteket a felvétel vagy a teaser videó, akkor mindenképpen nézzétek meg. Meg egyébként is menjetek fel a Gyuri YouTube csatornájára, mert még számomra, aki nő vagyok, és nem az autók a legnagyobb érdeklődési köröm, mondjuk úgy, még számomra is nagyon élvezetes és érdekes videók találhatók ott. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, hogyha nem tettétek még meg, akkor iratkozzatok fel a Marketing MSZC-re Apple és Google Podcasten vagy Spotify-on. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok, és köszönöm neked is, Gyuri, hogy itt voltál velünk, én pedig Magyko Noémi voltam.
Köszönöm a meghívást. Sziasztok!
Ez volt a Marketing MSC Podcast Magykó Noémivel. További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre
a www.marketingmsc.hu oldalon.
Kövess minket az Apple Podcast-en, a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel is.
Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.
Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.